akkor tud a őstermelői, vagy a kistermelői szegmens megerősödni, hogyha elhisszük magunkról azt, mert pedig ez így van, hogy ebből meg lehet élni. Ez a közeg, ez nem azt támogatja. A közeg nem az a támogató közeg, ahol, tehát inkább az a fontos, hogy milyen autója van egy embernek, meg inkább az a fontos, hogy egy ilyen kifelé mit mutat, és ehhez képest ez nagyon-nagyon ellentétben azzal a fajta kvalitásoknak az előhozásával. Én azt gondolom, hogy a Dunaszerdahely, mint Csalóköznek a közepe, annak kellene legalább egy olyan bisztrónak lennie, ami a helyi kistermelőktől vásárol dolgokat.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Léteznek-e világszínvonalú termékek itt, Dél-Szlovákiában? Igen, csak észre kell vennünk őket. És ami talán még fontosabb, meg kell tanulnunk jól láthatóvá tenni őket, mondja a sokoldalú Bindics Gábor kultúraszervező, vállalkozó, aki szerint a kulcs abban rejlik, hogy felmérjük az adottságokat, megértsük a közösség igényeit, és ezekre építsünk hosszú távon. A beszélgetésből az is kiderül, milyen célra jött létre a KC Dunaj Kultúra Központ, melynek megálmodója a már említett beszélgetőtársam, Bindics Gábor. Érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Bindics Gábor vállalkozót. Szervusz Gábor, és légy üdvözölve nálunk.
Köszönöm szépen, még soha nem mutattak be vállalkozónak egyébként. Azt hiszem, hogy ez az első alkalom.
Na de hát úgy ismerünk téged, hogy vállalkozó vagy, illetve sokoldalú ember.
És hát az... Én csak meglepett most így hirtelen. Az, hogyha egy vállalkozó volt, azt így máshogy képzelel az ember. Nem tudom, mert én a vállalkozókat ezt ilyen, tehát máshogy képzelem el, mint önmagamat.
Hát akkor lehet, hogy te egy kicsit ilyen külön utas vagy.
Vállalkozó kedvű vagyok.
Vállalkozó kedvű. Igen. De hát ezen belül ugye azért is gondolom, lepődtél, mert meg több dologgal is foglalkozol. Eléggé gazdag múlttal rendelkezel, sokoldalú ember vagy. De hogyha egy mondatba kéne bemutatnod magadat, vagy néhány mondatba, akkor mit mondanál magadról, hogy milyen is az a Bindics Gábor?
Azt gondolom, hogy igazából azért szokták azt a nevem mellé rakni, hogy kulturális szakember, vagy kulturális szervező, bár már nagyon rég nem foglalkozom igazán a kultúrának, annak a tipikus, vagy az a meghatározott elemeivel, hanem mindig egy picit az előző projektjeimnél is, meg most is egy kicsit így a határán vagyok a dolgoknak. Tehát, hogy se nem vagyok építész, de se nem a kulturális részével foglalkozom, és ez a határon lévés, ez mindig is meghatározta a munkámat, ami ugye azt kell tudni a határon lévésről, hogy az ember nincs sehol, amikor a határon van, miközben egy rendszerűen izgalmas rész. És azért is kultúra, mert nekem a karrierem, ha karriernek lehet ezt nevezni, az még valamikor, most már 19 éve kezdődött, amikor Párizsban egy tetőteraszon megalapítottunk egy akkori barátom, egy New York-i barátommal egy kis mozit, egy fülhallgatós mozit, aminek az volt a lényege, hogy ott a szomszédok, azok nem szerették azt, hogy ez a 6. kerület, a Rue de Bonaparte, a Luxemburg Park melletti rész, egy nagyon, tehát így Európa legdrágább ilyen negyede, egyik legdrágább, tehát nem mondjuk innen a lista. És akkor ott megalapítottuk ezt, mivel hogy a szomszédok nem szerették azt, hogy ott hangoskodás van, ezért kizaláltuk azt, hogy mi lenne, hogyha mozi lenne, mi lenne, hogyha fülhallgatós mozi lenne, és utána pedig ebből így kis nőtt egy ilyen pici mozi ott a pincében, tehát ami egy ilyen visegrádi.
Te ötleted volt, te barátoddal együtt, akkor gondolom, hogy ez egy ilyen kuriózom volt.
Igen, akkor hát ez egy
kuriózom. Nem tegnap volt ez, hát ez olyan 2000-es évek eleje.
Igen, igen. 2006. Lényeg az, hogy ott volt az a felismerése annak, illetve előtte még volt a londoni, vagy közben volt a londoni, volt egy ilyen érdekes ügy, hogy én akkor Párizsban egy ilyen squadba laktam, aminek az volt a lényege, hogy egy festő volt az, aki ezt a művésztelepet működtette, és neki volt akkor abban azon a nyáron a National Portrait Gallery-nek tehát a National Gallery-nek a része, a National Portrait Gallery, és ott volt egy kiállítása, amire engem elküldött, mert igazából nem érdekelte, hogy mi fog történni a képével, és akkor azt mondta nekem, hogy ha van kedvem, akkor ad szállásra, meg útra pénzt, és akkor menjek el, és képviseljem, mert hogy azért illik képviselni a festőt, vagy a festő képviseli jó esetben önmagát, vagy elküld valakit, és akkor nyilván ez egy ilyen 20 éves fejjel, ez azért eléggé szürreális volt, hogy így az ember Párizsból átúzazik Londonba, de hogy adnak is végül is egy ilyen sikertörténet
csak lett a vége. Csak azért, hogy megtekintsed és elmondjad a véleményed a képről.
Nem, ez úgy működik, hogy ennek van egy sajtótájékoztató a legelején, és akkor kérdezhetnek a képviselőktől. Igen. És akkor volt is egy olyan, hogy a Herald Tribune-be el kellett mondani, hogy ki a festő, miért ez a festménye, egyáltalán mivel ez a srác, ez igazából nem nagyon érdekelte, hogy mi fog történni a festményével, ezért így kitaláltam hozzá ilyen sztorikat, hogy mit fogok majd én mondani abból, amit tudtam róla, vagy tudok róla. És akkor volt egy ilyen szakasza is, és ennek így ebbe felbátorodva jöttem én haza, tehát hogy vissza az egyetemre, akkor már nem folytattam a műszaki egyetemet Budapesten, ahol elkezdtem, hanem elmentem Pécsre, művelődésszervezőre, illetve ez andragógia, felnőtt képzés, művelődésszervezés volt a szak, és akkor ezen felbátorodva, hogy akkor én most akkor így kultúrával, meg ezekkel a dolgokkal fogok foglalkozni. És igazából ez volt az eleje, tehát ezt érdemes olyan katalizátorként elmondani, vagy legalábbis ilyen érdekességként katalizátorként elmondani, mert hogy onnét indult az a fajta bátorság, ami aztán így fokozatosan, amivel így belevágtam egyes dolgokba a későbbiekben is.
Te említetted, hogy a kultúra szervezésben ugye találtad te meg önmagadat, meg hát ugye ebben próbáltak kreatív ötleteket belevinni, de gondolom akkor az építkezés és a művészet sem távol tőle, tehát gondolom egyfajta alapokat azért kaptál ezzel kapcsolatosan, mármint, hogy tanultál ítészetet, vagy
Nem tanultam. Nem. Én nekem a műszaki, én energetikát tanultam a műszaki egyetemen, és Pécsen pedig kulturális menedzsmentet. Tehát az építészethez úgy nem volt soha közöm. Ez aztán egy picit nőtt ez a dolog, és utána lett hozzá úgy közöm, hogy amikor elindultak azok a dolgaink, vagy dolgaim, amiben volt épület is, akkor elkezdtem azzal a gondolattal...
Ez csak utána jött.
Ez utána jött az az épület. Tehát nyilván a párizsi ügy is arról szólt egy picit, hogy volt ez a Párizs, és ez a tér. Tehát most visszamenőleg, amikor prezentálom a dolgaimat, akkor azért beszoktam tenni ezt a Párizs, mint egy ilyen jó előképet arra, hogy az épületek meg a tereknek a teremtése, erre van egy csomó olyan filozófia, hogy teremtődik meg a tér, és a tér az igazából nem csak a fizikai tér révén teremtődik meg, hanem van benne egy szellemi, meg egyéb dolog is. Tehát, hogy ilyen szempontból igen, van egy építészeti
spirituális, de jó,
áthallása. Hát annyira nem is spirituális, hiszen ez egy, tehát, hogy ahogy a kommunikáció, ahogy ti itt foglalkoztok valamiféle kommunikációval, tehát, hogy a térbe valamilyen módon valamilyen üzenetet szeretnétek közvetíteni, tehát ezeknek megvan a elméletei, hogy egyébként hogy áll össze egy hely. Tehát mitől lesz a szlovákiai magyarok helye az a hely, ahol élnek, attól lesz, hogy fizikailag ez meg van teremtődve, attól van, hogy van egy szellemi tér. Rész. Igen. Hogy van egy fizikai tér, de hogy ezen kívül van egy szellemi tér, vagy egy kulturális tér, van egy...
Érdekes megközelítés így, szóval, hogy ezt még úgy...
Hogy erre vannak azért...
Nem hallottam senkitől, de...
De hogy ez igaz, nem egy újdonság.
Tehát, hogy senki nem mondta ki, és az térjünk vissza akkor az eredeti beszélgetésünkre. Említetted az építkezést, azért is kérdeztem, mert hát ugye 2000-es évek közepén, ugye a Pozsonyban Dunaj Kultúrközpontot, ugye ez egy nagyon népszerű hely volt, csomó kulturális rendezvényt ugye ott tartottak, nevezetesen a KC Dunaj, és nagyon sok hallgató biztos ismeri ezt a híres kultúrközpontot, vagyis ismerhette, ugye, mert most már megszűnt egy Pozsonyban.
Nem szűnt meg, de igen.
Alapjával jöhet, tehát, hogy
ismerték. Igen, tehát az a szellemiség, meg az a hely, az megszűnt, de egyébként folytatódott tovább, tehát van ebből.
És ennek a helynek, ennek a kultúrközpontnak, te vagy úgymond a megálmodója. És hát gratulálok hozzá, tehát hogy velem szembe ül az ember, aki ezt a kultúrközpontot, az épületet kitalálta, illetve megálmodta. Ez egy nagy dolog, hiszen emlékszem, hogy régen, amikor egyetemisták voltunk korábban, és azért mindig mondtuk, hú, milyen jó lehetne elmenni ebbe a KC Dunajba, hogy ott mindig vannak rendezvények, hogy tényleg ott odajár a pozsonyi értelmiségi, illetve nagyon sok magyarok is, nagyon sok felvidéki magyar is járt oda. Mi volt neked ezzel a célod, hogy miért szerettél volna egy ilyen kultúrközpontot létrehozni, és sikerült-e az, amit elterveztél, vagy esetleg volt-e más koncepció még, amit meg akartál csinálni?
Hát egyrészt köszönöm szépen, aranyos vagy, hogy ezt mondod. Másrészt én nem annyira érzem azt, hogy ez egy jó őrület. Tehát, hogy nyilván a számokban a KC Dunaj az egy nagyon fontos hely volt akkor, amikor ez megalakult, 15 éve egyébként, most volt márciusban 15. születésnapja a Dunajnak. Én annak 5 évig voltam a társtulajdonosa, többen alapítottuk, többek közt a Gerendai Karcsival, aki a Sziget tulajdonos volt akkor, ugye azóta most már nem ő, vagy hát eladták a Szigetet, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt ebbe egy ilyen, tehát én nem gondolom magamra sem vállalkozóként, se ilyen szuperhősként, aki megalapította a KC Dunajt, ez egy kicsit ilyen organikusságába lehet nézni ezt a dolgot, amit mondtam is, hogy a londoni és a párizsi dolgok után a Dunajnak a megalapítás az inkább arról szólt, hogy kell egy ilyen hely, és akkor így az ember...
De senki nem jött elő ezzel, úgyhogy...
Hát nem jött elő ezzel, igen, az igaz, hogy akkor abban az időben ez egy jó helyen jó kísérlet lett, de nem, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, amitől én úgy kellene rám tekinteni, hogy ez egy ilyen nem akarok álszerény lenni, hiszen ez egy nagy hely volt, meg jó a sztoria, de hogy tényleg azt gondolom, hogy ebbe a életpályába, vagy ezekbe a történésekbe azért ez így organikusan...
Legyél büszke rá szerintem. Nagyon sokat
köszönhetünk rá. Én büszke vagyok a csarnokra, és büszke vagyok az összes dologra, amit csináltam, vagy csinálok. Tehát nem erről van szó, csak arról van szó, hogy általában azt szoktam fájlalni ebben, hogy azt gondolják az emberek, azokról az embereknek, akik ilyen aktív dolgokat csinálnak, hogy azok valamiben mások is, mint ők, miközben teljesen csak arról szól ez a történet, hogy elhiggye az ember magáról azt, hogy ez, tehát hogy ha megérzi valaminek a szükségességét, akkor ne féljen attól, hogy meglépje azt, hogy a felé kell lépkedni, hogy ez megtörténjen. Tehát hogy azt akarom ezzel mondani, hogy egy kicsit ilyen filozofikus, nem akarok folyamatosan ilyen filozófiákat bevinni, de hogy...
Szerintem ez teljesen rendben van, meg hely van.
De hogy szerintem a térnek a elfoglalása ilyen szempontból az nem teljesen helyes, hogy mert úgy értem a térnek az elfoglalását, hogy szerintem rengeteg KC Dunajra lenne szükség, rengeteg ilyen dologra, és azt látom, hogy rengeteg nagyon ügyes, nagyon szuper ember van, aki hasonlókat csinál, és tök jó lenne, hogyha minél több ilyen dolog lenne. Tehát nem akarom elfoglalni ezt a teret, azt akarom ezzel mondani.
Hogyan fogadta ezt a közösség, és mennyiben változott ez az évek alatt? Tehát, hogy említetted, hogy jókor voltatok jó helyen, jó időben, tehát kellett egyfajta jó időzítés ahhoz, hogy az a közeg befogadja ezt az újdonságot.
A közösség, mint a pozsonyi?
Mint a pozsonyi, illetve így, akik aztán később
hát ez egy nagyon fontos része volt a Dunajnak, hogy Én amikor Pozsonyba költöztem, mondjuk 16 évvel, 17 évvel ezelőtt, akkor az történt, hogy én akkor már a budapesti, csináltam Budapesten egy Postpilvax nevű estét, ami minden csütörtökön volt a Trafóba, meg a Westbalkán, még a régi Westbalkánban, meg egy csomó helyen, úgy vándorolt ez a rendezvény, és én azt gondoltam, hogyha Párizs után visszaköltöztem Budapestre, Pécs, és akkor utána jött a Pozsony, és én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen teljesen természetes lesz, hogy én majd itt Pozsonyban is fogok egy csomó olyan aktivitást csinálni, és egyszer csak az derült ki, hogy nincs erre lehetőség. De nem azért nem volt rá lehetőség, mire lett volna rá hely, hanem azért nem volt lehetőség, mert mindig, minden egyes, és azért is térek vissza folyamatosan a tér elfoglalása kérdésébe, mert egy csomószor az történt, hogy mindig megvolt annak a helynek, meg annak a szegmensnek a vezetője, és hogy csak a vezetőn keresztül lehetett bejutni abba a helybe. Tehát, hogy amikor én szervezni szerettem volna rettentően sok dolgot, én beszélgetéseket akartam, irodalmi estet akartam, koncertet akartam, mindent akartam csinálni, nyilván egy ilyen fiatal buzgó, nem tudom, akkor az volt, hogy ezt nem lehet azért, mert ha nem ismered a nem tudom kit, akkor nem, ha nem ismered azt, akkor nem, és akkor az onnit jött igazából az az ötlet, hogy csináljunk egy olyan helyet, ahol nem kell ismerni a tulajdonost, hogy semmiféle, azt se tudja, az égvilágon senki ne tudja, hogy ki a tulajdonos, csomószor. Érdekes. Nagyon az elején egyébként egy jó sztorik is voltak azok, hogy ez biztos a zsidóké, aztán volt az, hogy a magyaroké, aztán volt az, hogy a náciké, aztán volt az, szóval voltak ezek a tipikus ilyen, még akkor így lecsengett ez a 2000-es éveknek.
Nem tudták, hogy mi ez, gondol, hogy...
Nem tudták, hogy mi ez.
Próbálták behatárolni, voltak, ezért lehetett érdekes,
voltak benne jó sztorik is, hogy jött egy ilyen csapat, akik ilyen védelmi pénzt akartak szedni, és mondtak nekik, hogy milyen védelmi pénz, hogy így azt se tudjuk, hogy...
Ez a 90-es évben volt itt szerdahelyen.
Igen, de hogy közben ez még megmaradt, ennek volt egy ilyen lecsengése, valószínűleg most is van valamilyen formában, most nem vagyok ennyire benne, de hogy annyira nem lehetett kézzel megfogni ezt a történetet, annyira el lehetett hitetni, amit ténylegesen ez volt a cél, hogy el legyen hitetve az emberekkel az, és tényleg ez legyen, hogyha valaki bejön oda, és valamilyen rendezvényt csinál, akkor ez a saját magáénak érezze ezt a helyet, és ugyanúgy, hogy a táncház be tud jönni, ugyanúgy jöjjön be egy technoparti, de ugyanúgy legyen benne kiállítás, vagy tánciskola, vagy nem tudom, szóval egy csomó minden, és annyira jól meg tudott férni egymás mellett ez a közeg, hogy nem volt ez leszorítva egy olyannal, hogy mi csak free jazz, azt is csak Japánból szeretnénk behozni, ami azért eléggé tipikusan egy ilyen felső 10 000-es hangulatot akart keltetni azokon a helyeken, ahova nem lehetett bejutni egyszerűen. Tehát ez volt a Kecedonának az alapja, hogy ki lett nyitva egy ajtó, hogy semmi más nem történt. Tehát az történt, hogy megvolt egy olyan egyszerű Excel táblázatban adva az, hogy egyébként, hogyha én itt rendezvényt szervezek, akkor milyen feltételek mellett tudok rendezvényt szervezni, és persze volt olyan, hogy volt egy, a meccsjárral volt egy beszélgetés, amit nem engedtünk be. Tehát voltak azért olyan dolgok, amiket így, tehát azt mondtuk, hogy ezt azért nem engedjük be, hogy ez azért ott itt van az a határ, ami egy etikai határ, amit nem szabad átlépni. Jó, nyilván ennek a kisebbségi, illetve a magyar gyerekkorom azért hozzájárult, hogy a meccsért miért nem engedjük be.
Meg egy szélsőséges politikusokat meg...
Meg persze szélsőséges politikusokat, meg egyáltalán, de olyan nem is volt, hogy be akartak volna jönni a szélsőséges politikusok, inkább az volt, hogy volt akkor a meccsérnök volt egy ilyen próbálkozás, hogy visszatér legalább a köztudatba, és akkor elkezdett ilyen beszélgetős ügyeket szervezni, amiben így megpróbálta ezt így kivasalni az ő 90-es éveit, amit én nem szedtem volna, hogyha valamennyire is a mi részünk lesz. Az volt a mi tényleges vágyunk, hogy ne legyen a következő helyet is, amit nyitottunk, ez a Dolla nevű hely volt. Ott még már tényleg senki nem tudta, hogy mi vagyunk a tulajdonosok, hogy ott már annyira nem tudták a tulajdonosi hátteret, pedig ez egy egyszerűen visszakövethető volt, csak hogy azt szerettük volna, hogyha nem ez lenne a fontos, hanem az lenne a fontos, hogy bárki be tudjon jönni.
Tehát a cél az egyfajta olyan nyitottság volt, ahol sok minden elfér, vagy hát sokrétű rendezvényeket szervezzenek ott, és hogy minél többen ugye jöjjenek, és szervezzék meg a saját dolgaikat.
Igen, mondom, igen. Hogy... Ja,
és akkor ezt így megteremtettétek, illetve létrehoztátok. Magyar rendezvények is voltak, gondolom azért.
Volt az elején egy kicsit ilyen szívfájdalmam ilyen magyar rendezvény szempontból, mert sok, tehát mivel még a budapesti időkből a Quimby, meg a nem tudom, a Korai Öröm, meg a Lajkó, meg egy-két ilyen...
Az időben azok...
Igen, de hogy hát akkor már inkább lefelé, de hogy, vagy lefelé. Szóval, hogy akkor ezek voltak azok a dolgok, amik nekem tetszettek személy szerint. És akkor volt egy-két ilyen rendezvény, többször volt a Parnograsz, többször csináltunk olyan dolgokat, ami, de hogy mivel hogy ugye úgy működött a hely, hogy ahhoz, hogy valaki, tehát én nem tudtam, a címfájdalom is volt, hogy én nem tudtam szervező lenni a saját helyemben, mert a saját helyemben nem tudom, volt 70 alkalmazott, rengeteg ügy, ilyen napi dolog, amiben ott kellett lenni, és hogy nem jutott erre idő, és igazából nem volt a magyar, akkori magyar közösség, lehet, hogy most már van egy ilyen magyar közösség, de akkor nem volt olyan aktív szereplője, vagy szereplői, akik azt mondták volna, hogy na már pedig mi majd itt fogjuk csinálni ezt, meg azt, meg amazt, és inkább így le volt ez szorítva arra, hogy volt az a magyar buli nevezetű ilyen buli, ami szintén szuper.
Igen, hát
nem gondolom azt, hogy ez rossz, vagy ellentéte ennek a dolognak, csak hogy nem, azért nem ez történt, hogy ez egy ilyen kulturális pesgése van a magyar, szlovákiai magyar életnek Pozsonyban.
Ez inkább gombaszög járon, meg hát más helyeken, de...
Biztos, de hogy nem volt, tehát nem volt erre szereplő, aki ezt megtöltötte volna ezzel a magyar programmal. Ettől függetlenül rettentő sok magyar program volt, de inkább csak azért, mert én szerettem volna, meg én soha nem azért csinálnék magyar programot, mert magyar program, hanem azért, mert jó programot kell csinálni.
Ugye említetted, hogy nem teljesen szűnt meg ugye ez a kultúrközpont, hanem átalakult. De sokan, tehát azért is tette fel a kérdést, mert hogy megszűnt. Bizonyos értelemben igaz ez a mondat, de hát akkor mondd el, hogy hogyan alakult át, és mit jelent ez a jövőre nézve, vagy hogyan fog folytatódni ez a szellemiség.
Hát az a szellemiség nem ott fog folytatódni, tehát ugye a KC Dunajban, amikor én 4-5. évben eladtam a részesedésem, és kiléptem, akkor azért léptem ki, mert elkezdtem a vásárcsarnokkal foglalkozni, tehát hogy nem volt neki ilyen rossz indulatú része, és alapvetően az történt, ami várható volt, hogy azok a kollégáim, akik egyébként inkább a éjszakaibb élet felé húztak, tehát hogy azt mondták, hogy minek csináljunk. Hát, de nem is mondták ezt. Tehát egy kicsit, tehát egy olyan, megcsinálni egy kiállítást, vagy egy beszélgetést, vagy bármilyet, ez nagy macera. Sokkal több macera, igazából nem keresel rajta semmit, sőt, ez egy kiadás, és alapvetően ez a szegmens így nem marad bent a portfólióba, hogyha leegyszerűsítem, és így átalakult a KC Dunaj, már akkor években is kezdett így eltolódni, és akkor így, amikor megszűnt az épület, és átköltözött egy másik épületbe, egy sokkal nagyobb, egyébként egy nagyon szép helyen van most, egy nagyon jól működő helyen van most, hogy az inkább már csak egy klub élet maradt meg, amit én igazából szerettem, ezt a klub életet, csak akkor szerettem, hogyha volt reggeli beszélgetés is mellette. Tehát akkor lehetett szeretni szerintem, mert így emberileg is sokkal inkább nem egy gyár volt a Dunaj, hanem egy ilyen élettér. Most meg inkább azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy más hasonló helyek, most már egy ilyen teljesen más formátumban működik, ami nem rossz. Az szerintem nagyon nagy előnye a Dunajnak, hogy akkori csapatból, az első 5 éves csapatból rengetegen mentek olyan helyekre, ahol nyitottak. Például a Cvernomka egy csapata is, abból nőtt ki atmoszféra, egy fesztivál, az a lány, aki csinálja, az ott kezdett nálunk, a Brak, az egy könyvfesztivál, az a Fercsi is nálunk kezdett dolgozni. Tehát rengetegen voltak olyanok, akik a Dunajban nőttek fel, úgymond, ahhoz, hogy belemerjenek vágni aztán hasonló dolgokba, és azt látni, hogy most én a nagy részét a szlovákiai kulturális életnek a Dunajon keresztül ismerem, hiszen ott voltunk együtt, és a Anténa, ami a kulturális centrumok összefogását volt hivatott előre megteremteni, azon keresztül az összes kulturális centrum, szóval, hogy alapvetően ez egy azért egy pici közeg, Úgyhogy így nő, szerintem az, ez egy természetes folyamata volt, és az, annak örülök, hogy ez így folytatódott ilyen szellemiségében máshol.
Kultúrszervező is vagy, de máshol is foglalkozol. Ugye így térünk vissza a vállalkozásodra, hogy azért fontos számodra is a őstermelő piac, azoknak a megtermelt termékeknek az eladása. Itt tényleg olyan környezetben vagyunk, ahol nagyon sok dolgot meg lehet termelni, és hát a gazdáknak ugyan rengeteg a lehetősége. Mégis viszont úgy tűnik, mintha ez a vidék lenne maradva a többi régiótól, de hát itt azért megvannak a természeti adottságok, lehetőségek arra, hogy ebből ki lehessen törni. Mit gondolsz, egy csalóközi vagy egy délszlovákiai termelőnek, őstermelőnek mit kell egyébként hasznosítani abból, vagy mik az ő lehetőségeik, hogy egy kicsit a piacra dobja a termékeket, és azt a felvidékiességet, vagy azt a felvidéki terméket úgymond világszintre tudja emelni. Ez most egy elég filozofikus, meg hosszú kérdés, de így nyugodtan kezdhetjük az alapokról is, hogy mi az értelme ennek
Hát ugye, ahogy mondtam, én nem vagyok igazán szakember ennek a témának. 10 évig voltam a vásárcsarnok igazgatója, ahol minden szombaton van egy piac, ahol egyébként még azt sem mondhatnám, hogy nagy rész, de mondjuk a fele-fele arányban szlovák és szlovákiai magyar termelők, vagy gyártók, mert ugye ott ugye termékek is vannak, amit valaki legyárt, vannak jelen. Tehát ezen keresztül ez alatt a 10 év alatt azért nagyjából erről volt egy ilyen véleményem, vagy van egy ilyen véleményem, hogy azt hozzá kell tenni, hogy most már 1 éve nem vagyok a vásárcsarnok igazgatója, és egy kicsit így el is vagyok távolodva ettől a dologtól.
De azért elnézést, tehát, hogy igen, nem menjünk el ez mellett, azért az is egy nagy dolog, hogy a pozsonyi vásárcsarnoknak te voltál az igazgatója.
Hát igen, az alapító igazgatója.
Az alapító igazgatója,
Igen, igen, az is...
Semmi jog a lázatra és a szerénységedésre.
De ott van a szombati piac, van egy szombati piac, ami egy nagyon népszerű és nagyon jól az alapjaitól felépített piac, amit egy jó kis csapat rakott össze az elejétől fogva, tehát még azt sem mondhatnám, hogy én. És ott azt látom, hogy tehát azok, akik meglépik azt a lépést, hogy elkezdenek ezzel a történettel foglalkozni, ezzel a piac dologgal, azok egy kicsit így visszalépnek. Tehát, hogy van egy olyan gondja szerintem ennek a régiónak, hogy egy picit mindenki vállalkozó szeretne lenni, én pedig nem szeretnék.
Én meg vállalkozónak mutattam.
nem, hogy mindenki egy picit át akarja ugrani azt a adottságot, ami itt egy adottság. Tehát ez kicsit olyan, hogy a kürti borászok, a Újvár alatti kürt, nem a csalóközkürti. A kürti borászoknál azt látom, hogy vannak a kürti borászok, vannak szerintem 40-en a faluba, akik borral foglalkoznak, és egy kicsit azt látom, hogy azért egészséges ez az a közeg, és azért a kürti bor tud Michelin csillagos éttermekbe, a Nomába az első szlovákiai bor volt a kürti borok közül, mert egyszerűen autentikus, tehát autentikusnak is hívják önmagukat, de hogy autentikus az, amit csinálnak. Tehát felmérik azt a közeget.
De fel kellett építeni, gondolom, tehát azért...
Fel kellett építeni, de azt is egyének építik fel, azt is egy emberek építik fel. Abban nem vagyok biztos, hogy annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy ez a kukkonia történet, ez egy jó dolog. Tehát azt gondolom, hogy munkát ad embereknek, azt gondolom, hogy jó termékeket tud lerakni az asztalra, de nem ezt gondolom, hogy ez fogja megváltoztatni ezt a közeget. Tehát azt gondolom, hogy ez egy része kellene, hogy legyen ennek a közegnek, és azt gondolom, hogy az lenne szuper, hogyha felismerni önmagáról ez a rendszer, illetve az itteni lakosok, a csalóközi lakosok, hogy lehet, hogy vissza kell térni ezekhez a gyökerekhez. Tehát az a kulcsa ahhoz, hogy jó dolgokat csináljunk, hogy egyszerűen legyünk önkritikusak önmagunkhoz, és kezdjük el ilyen személyenként megvalósítani ezeket a dolgokat. Tehát, hogy most egy kicsit eltértem ettől, és a Kürtibor, de hogy szerintem az egy jó példája annak, hogy hogy lehet egy világszínvonalú dolgot csinálni. Úgyhogy autentikus, úgyhogy a saját dolgaik, úgyhogy a saját, tehát hogy építik, összefognak például, az egy nagyon-nagyon fontos része szerintem, hogy ott van azért egy rettentően jó összefogás.
Közel a Muzsla is egyébként, és ott a konkurens borvidék, de hát
De nem tartják konkurensnek szerintem. Tehát, hogy azok a borászok, akik ott ugye van ez az Ipoly mente, vagy valamit megpróbálták ezt meghatározni, de hogy én nem látom azt, hogy ott ilyen, én sokat beszélek ezekkel az emberekkel, a jó barátaim, és azt látom, hogy ők nem azt mondják a másikra, hogy ő rossz, vagy kevésbé jó, hanem ők örülnek annak, hogyha sikerei vannak a Muzsdai bornak, vagy sikerei vannak a bármilyen régióban lévő bornak. Sőt, annak is örülnek, hogyha a Tokaji, vagy a nem tudom, a bármi olyan borász elér olyan nagyobb sikereket, akkor mindenki örül neki. Tehát, hogy azt gondolom, hogy visszatérve erre, hogy akkor tud a őstermelői, vagy a kistermelői szegmens megerősödni, hogyha elhisszük magunkról azt, mert pedig ez így van, hogy ebből meg lehet élni, az az első kérdés, hogy ez nem egy ilyen ciki dolog, hogy elkezdünk a földeken dolgozni, tehát hogy mert nyilván azért az elmúlt, itt vagyunk Dunaszerdei közepén, én itt nőttem fel, legalábbis én 11-12 éves koromig itt éltem, és azért ez a közeg, ez nem azt támogatja. Tehát hogy a maga a közeg nem az a támogató közeg, ahol, tehát inkább az a fontos, hogy milyen autója van egy embernek, meg inkább az a fontos, hogy egy ilyen kifelé mit mutat, és ehhez képest ez nagyon-nagyon ellentétben azzal a fajta ilyenfajta növekedéssel, vagy ilyenfajta kvalitásoknak az előhozásával. Én azt gondolom, hogy a Dunaszerdahely, mint Csalóköznek a közepe, annak kellene legalább egy olyan bisztrónak lennie, ami a helyi kistermelőktől vásárol dolgokat. Kellene lennie egy olyan, nem tudom, farmnak, ahova, ha most ki szeretnének menni a gyerekekkel az emberek, akkor ki tudnak menni. És rengeteg olyan dolognak, rengeteg olyan kis képződménynek, aminek része akár a Kukkoni, vagy bármi más is, ahol egyébként annak a lényegi részét, a Kisdunát, a Dunapartokat, azt a fajta közeget, ami szerintem egy egyedülálló dolog, azt meg lehet mutatni az embereknek, és úgy érzik, hogy ez nem egy ilyen műfűves, locsolós, nem is tudom, hogy így le van degradálva egy ilyen kicsit ilyen fura dologgal, miközben rengeteg értékes dolog van, és azt hiszem, hogy ezzel kellene egy kicsit megbarátkozni.
Említetted az önkritikát, hogy azt hiányzik. Mire gondoltál pontosan?
Nem tudom, hogy önkritika, vagy vissza a gyökerekhez, vagy kicsit azt felmérni, hogy amikor van egy ország...
Mire is van igény, gondolom, ugye?
Hát meg mire is van kapacitás. Uh-huh. Tehát, hogy mire van igény, meg mire van kapacitás. Tehát, hogy az a fajta téves képzet, vagy az a fajta tévképzet, hogy mi leszünk az ipari óriások, ami ugye itt közép-kelet-európai országokban azért előjön, hogy világpolitikát szeretnénk csinálni, miközben igazából inkább csak kórházat kellene felújítani, de hogy körülbelül azt hiszem, hogy ez a hibája ennek a közegnek, és aki vissza tud jutni értékrendbe, azokhoz az alapokhoz, amik fontosak, meg amik autentikusak, azt mondom, amit csinálok, én azt gondolom, hogy azok sikeres dolgok tudnak lenni, és rengeteg sikeres például ilyen kis termelői, vagy ilyen gyártói dolog van, ami hozzánk is bejön a piacra, vagy csak tudok róla azért, mert érdeklődök emiatt, vagy ez iránt, és tényleg nem akarom túl spirázni a kürti borászokat, de vannak olyan borászaink, akik Közép-Kelet-Európa legfontosabb borászai. Tehát, hogy az a termék, amit ők eladnak, azért New Yorkba a 3 Michelin csillagos étterembe palackokért fizetnek, amit itt termeltek meg. Amiről azt mondják azok a borok, hogy milyen a mi régiónk, milyen a ízvilág, milyen a mi temperamentumunk, hogy van egy image, egy PR, amit el tudnak adni. akárhol a világban, Tokióban, a Sütő Zsoltinak a Tokió és Amerika a két legnagyobb felvevő piaca. Tehát, hogy itt van a példa előttünk. Úgy kell csinálni, ahogy a Zsolti csinálja, ahogy a Kasnyékék csinálják, ahogy a Mátyás Bandi csinálja, ahogy ezek az emberek csinálják, mert és közben azt látod rajtuk, hogy ők nem egy ilyen hivalkodó módon hozták ezt össze, és ott van a, most pont vásároltunk náluk karvaiak, talán nyilván ez már nem a Csallóköz, ha jól, igen, azt mondom,
hát az már, hogy párkány
kimentünk. Igen, a Csallóköz, de hogy ott van egy farm, akik levendulával, gyógynövényekkel foglalkoznak, hogy tök jó, az egész sztori nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon életképes, meg úgy érzi az ember, hogy igen, hogy ilyen emberekre van szükségünk.
Rengeteg tehetséges ember soroltál fel itt Felvidéken, és hát tényleg azt ismerem én is, a kürti borászokat, és tudom, hogy nagyon jó minőségi bort készítenek, de azt azért én sem gondoltam volna, hogy egészen a Michelines éttermekben ugye szolgálják fel ezeket a borokat. Ez pedig azt jelenti, hogy miért nem tudunk mi ezekről? Tehát, hogy hiányzik a marketing, vagy a menedzselés, mert ez is egyfajta lehetőség, illetve sikertörténet lehet a Felvidék számára, hogy igenis itt vannak a tehetséges embereink, de valahogy nem tudjuk kihasználni azt, hogy őket felhozzuk a térképre, hogy igenis nem csak országos szinten, hanem európai, vagy akár világszinten is ismertek legyenek, és ezáltal is egyébként a mi közösségünket emelnénk ki, erősítenénk ennek a lényegét és fontosságát.
Hát erre megint csak az a teóriám, hogy az, aki sikeres, az, aki sikeres, annak nincs miért kompenzálni a kommunikációval azt, hogy ő sikeres. Tehát, hogy a Sütő Zsolti, vagy a, nem tudom, számomra van egy-két olyan sikeres szlovákiai magyar, akit én nagyon nagyra tartok, vagy nagyon úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent ér le, érte a római nagykövetünk, egy szlovákiai magyar lány. Rengeteg olyan ember van, akik nem biztos, hogy ők feltrakják minden nap a közösségi médiára azt, hogy ők miben meg hogyan sikeresek. Szerintem ez a kulcsa. Tehát az szokott látható lenni, én rengeteg, hogyha valamilyen módon próbálok rácsatlakozni a szlovákiai magyar valóságra, ami igazából most már nagyon elvesztettem ennek a fonalát, de azt látni, hogy vannak szereplők, akik így a porondon vannak, de közben a mögött lévő dolog, amit mutatnak, az nem igazából egyenlő azzal, nem autentikus azzal, amit kifelé mutat, de ez nem csak a szlovákiai magyar szinten van így, ez ugyanúgy mindenhol így van, tehát, hogy amíg a influencerek magánrepülőgépeken járnak, és több százezer követőik van, hogy ez egy kórkép, ez egy látlelet a végeredményben. Ez történik kicsibe is, nagyba is, a faluban is, meg a városban is, meg egy közösségben is. Én azt gondolom, hogy fontos nyilván ebből a szempontból akár a média szerepe is, hogy egy picit ilyen odafigyeléssel lítsen ehhez a dologhoz, és ne, tehát hogy ezek az eredmények fontosak nagyon. Amit például ezek a kürti borászok, én vagyok a kürti borászok szóvivője mostantól. Elértek.
Igazából következő lenne a kérdésem, hogy még itt maradva, és a kürti borászoknál is tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor ezekben a sikerekből hogyan tud profitálni, vagy helyese ez a megközelítés, hogy profitálhat-e a közösségünk? Tehát a Felvidéki
abszolút, a közösségünk. Abszolút. Sőt, szerintem a legfontosabb, én most sokat foglalkozom a Pozsony, tehát azt nem mondtuk el, de azért most gyorsan bemondom azt a részt is, hogy dolgozom most már egy pár éve dolgozom a Grösszling fürdő felújításán, ami egy 1895-ben épült fürdő, ami most már 30 éve, de már 42 óta alapvetően zárva van, És ennek kapcsán nagyon-nagyon elkezdett érdekelni az, mert a csarnok kapcsán és a Vásárcsarnok történelme kapcsán, hogy miért lett ott a 50-es évektől raktár, és miért zárt be egyáltalán egy csarnok, stb. Hogy elkezdtem nagyon-nagyon utána nézni annak, hogy hogy is néz ki ennek a városnak az identitása, és azért a 20. században azért eléggé megtépázott város lett ez a mi kis fővárosunk, és azt látni, hogy az identitás mint olyan egy nagyon-nagyon fontos eleme a városnak az újraépítésének, meg újragondolásának. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy a város helyei, meg a történetei, meg olyan dolgok, amikhez kapcsolódni tudunk, az mennyire tudja kapcsolni a városlakókat a városhoz, az egyértelműen egy óriási nagy előny. És azt gondolom, hogy ugyanaz történik ez nagyban is, tehát ugyanaz történik ez a szlovákiai magyar közössége is, hogyha mi nem tudjuk azt, hogy Dohnányi Ernő tehát hogyha nem hallottunk arról, hogy Dohnányi Ernő kicsoda, akiről valószínűleg nagyon-nagyon kevés ember hallott, akkor, és hogyha tudjuk azt, hogy ki és büszkék tudunk lenni Dohnányi Ernőre, mint egy szlovákiai magyarra, vagy mint egy pozsonyi magyarra, vagy mint egy zeneszerzőre, akkor nekünk is egy sokkal jobb kapcsolatunk lesz ahhoz a közeghez, ahhoz a közösséghez, amiben felnőttünk, mert akkor nem azt fogjuk látni, hogy ez a közösség egy kisebbség, ami nem tud kitörni, hanem pont azt az ellenkezőjét, hogy ebben a kisebbségben a mai napig is nőnek fel olyan sikertörténetek, mint a kürti borászok. Meg a római nagykövet asszonyunk.
Szerinted mi lehet a kulcsa annak, hogy tényleg ebből a vidékből, ebből a régióból egy olyan meghatározó közeg váljon, ahol tényleg nem csak egyrészt, hogy profitálni tud ebből a közösség, de a közösségből is megírja itt maradni, és ne menjenek külföldre, ugye a utazom külföldre a szlovákiai magyarok, felvidéki magyarok, tehát leegyszerűsítve, milyen csalókat szeretnél látni például 10 év múlva?
Hát én azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon sokat segítene, hogyha elkezdenénk erről a régióról, vagy a csalóközről úgy gondolkozni, hogy azokat a előnyöket, amik itt vannak, abból építünk várat. Tehát én azt gondolom, nincs ennél nagyobb kihívás, meg nincs is egyszerű kihívás is. Én amikor épületekkel foglalkozom, meg ezekkel a helyekkel foglalkozom, akkor mindig az első, hogy nagyon sokat vagyok azon a helyen, és megpróbálom megérteni azt, hogy mi annak a helynek a legnagyobb előnye, és akkor megnézem, hogy honnét süt a nap, meg próbálom így betájolni, hogy a reggeli napsütés, a délutáni napsütés, ez milyen programot, milyen hozzáadott értéket
nagyon
ad.
Nagyon érdekes, tehát hogy egy reggeli napsütésből így ki lehet találni azt, hogy látod előre azt, hogy milyen program valósulhatna meg?
Hát nyilván tudod azt egy lakásvásárláskor is, hogy a konyhában tök jó, hogyha van egy keleti tájolás. Tehát ugye ez nem egy újdonság. De azt akarom mondani, hogy vannak a helynek adottságai. És az adottságaiból kell erősséget kovácsolni. És azt gondolom, hogy itt a helyi adottsága, a természeti adottsága, a Duna, a víz, a talajvíz, a múlt ennek a helynek, és hogyha minden ezt adott. Így... Hát úgy értem, hogy nem minden adott, mert nem vagyunk például egy gyárközpont, akik nem tudom, miket gyártottak 100 éven. Tehát, hogy azt kellene szerintem felismerni, hogy mik azok, akik mi vagyunk, és abból kellene előnyt kovácsolni, mert hogy azt lehetni, de ez egy globális kérdés, ez nem egy lokális kérdés, hogy inkább olyanok szeretnénk lenni, mint a londoniak, közben pedig nem Londonban élünk. Tehát, hogy, vagy nem tudom, most ez hülyeség valószínűleg, amit mondtam.
Nem másoljunk, hanem a saját magunk.
Igen, hogy ez autentikusság szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és erről van egy-két jó példa, és szerintem ezeket a példákat kell felnagyítani, és ebből kell olyan példákat mutatni, hogy igen, ezt így lehet csinálni, és nem az a legfontosabb célkitűzés, hogy vállalkozók legyünk, hanem az a legfontosabb célkitűzés, hogy önazonos legyen ez a dolog, amit csinálunk. Mert egyébként azt látom, hogy hogy a külföldi piac is, akár a gasztronómiai piac, akár a kulturális piac, hogy minden esetben azt keresi, ami az autentikussága ennek a dolognak, a nyelvben, a kultúrában, a gasztronómiában, tehát hogy ő nem azt keresi, hogy jobban táncolj, mint nem tudom, a helyi pop zenekar háttértáncosai, hanem azt próbálják erősíteni, hogy azt hozd, amit te otthon éltél meg láttál, és nyilván ebben nagyon fontos része az is, hogy mi nevesszük el ezeket azokat a gyökereket, amik a miénk. Hát ebben nagyon sok feladatunk van.
Legyünk önazonosak, és találjuk meg, vegyük észre a lehetőségeket, mert hát rengeteg van itt, ahogy hallhattuk. Hát Gábor, én nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, és tényleg el tudjuk mondani azt, hogy a mi közegünk, a mi közösségünk, a felvidéki magyar régió, a dél-szlováki magyarok lakta régiója, az igenis méltó arra, hogy felzárkozon és harmonikusan jólétben éljen, ahol meg tudják élni a mindennapjaikat, és hát itt kellemes lehet a közeg és az élet.
Hajrá!
Önöknek, kedves hallgatóknak köszönöm a kitüntető, megtiszteltető figyelmünket. Mi jövünk a jövő héten, és addig is vigyázzanak magukra, a viszonthallásra.